Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Mahalik Krisztina beszélget Lukovics Milán ferences szerzetessel a lelki gyakorlat céljáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családját. A mai napon Lukovics Milán atyával fogunk beszélgetni a Mária Rádió nagybőjti témájáról. Szeretettel köszöntelek téged is, Milán atya. Arról beszélgettünk korábban, hogy a Mária Rádiónak a nagybőjti műsorai tulajdonképpen egy virtuális lelki gyakorlatot tesznek ki. Hogy kell ezt érteni? Mi lesz most a kiemelt téma?
Igen, a nagybőjt önmagában is történetileg is egyfajta lelki gyakorlat volt. Ugye a vezeklők visszafogadása, ez volt a fő témája a nagybőjtnek mondjuk az őskeresztény, ókeresztény időkben, ahol hát bizony a súlyos bűnösök azok a közösség előtt vallották meg a bűneiket, és vezeklést szabtak ki rájuk. És a közösség az nem kárörvendve nézte, hogy na, jó, megkapták a magukét, hanem hát tulajdonképpen velük együtt böjtöltek, imádkoztak, illetve hát alamizsnát adtak, vagyis a vagyonukból, a keresetükből adtak akár a szegényeknek. Tehát ugye ezek a klasszikus gyakorlatai a nagybőjtnek. Tehát ugye ilyen értelemben az, hogy a nagybőjt az persze felkészülés a húsvétra, az nem egyszerűen csak olyan felkészülés, mint amikor felkészülünk egy vizsgára, vagy egy előadásra, vagy valamilyen programra, hanem hát, hogy ezekkel, akik arra vártak, hogy majd nagy csütörtökön megkapják a feloldozást, hát velük együtt imádsággal, jó cselekedettel és böjtel, vezekléssel töltötték ezt az időszakot. Tehát ugye nagyon konkrét programja volt a húsvétre való készülésnek, és hát nyilván akkor ezek után a feloldozás, a visszafogadás, hát az tényleg egy fölemelő vagy felszabadító élmény is lehetett mindenkinek, annak is, aki csak kísérte ugye ezeket a vezeklőket, és hát utána akkor ebben, ennek az örömével ünnepelték a húsvétot. Most nyilván a sok-sok évszázada, ugye ez a bűn, bűnbánat, jóvátétel, vagy valamiképpen javítsunk azon, amit elrontottunk, hát ez nagyon-nagyon a magánszféra meg az intimitás világába került vissza, tehát vagy húzódott vissza, tehát gyóntatói titoktartással, mindennel, ami hát persze abszolút helyén valónak érezzük, meg így is van. És akkor ezek után viszont a húsvétre való készület, hát ez kicsit ilyen lelki vagy elméleti jelleget öltött, valami ilyen jelzésértékűen persze megmarad a testi önmegtagadás, ugye ezzel a pénteki kis hústilalommal, meg ilyesmivel, de hát ezek persze gyakorlatilag nagyon-nagyon enyhe böjti fegyelmet követelnek. Na most nyilván itt a Mária Rádióban azért törekszünk arra, hogy valami kiemelt, vagy jól meghatározott tartalmat adjunk arra, hogy miből is áll a mi nagybőjtünk, vagy az idén nagybőjtben mire koncentrálunk. Tehát ilyen értelemben tekinthető ez lelki gyakorlatnak, hogy az ilyen külön nagybőjti műsoraink, azok végül is hát így felfűződnek egy ilyen gondolati ívre, és akkor hát ha valaki ezt velünk együtt végigjárja, akkor hát ebben a témában elmélyülhet, vagy egy utat végigkövethet a Mária Rádióval együtt.
Honnan indul ez a gondolati ív, és hova érkezünk el húsvétre?
Ez egy ilyen, itt a szerkesztőségbeni beszélgetésben körvonalazódott, valahogy szóba került, és érdekesnek találtuk többen is azt a gondolatot, ami persze nem új, és az ilyen erkölcstani összefoglalásokban ugye úgy szerepel, hogy a hét fő bűn. Most ami ebben először megüti az embernek a szemét, vagy a figyelmét, felkelti, az talán az, hogy jaj, hát fő bűnök, hát itt biztos súlyos dolgokról van szó, meg hát akkor megint a bűnökről kell itten gondolkodni, vagy hogy van ez. De hogyha egy kis figyelmet szentelünk neki, és elolvassuk mondjuk ezt a hétfő bűnt, akkor azért rádöbbenünk arra, hogy itt valami külön érdekes dologról van szó, hiszen ezek nem nagy bűnök. A legnagyobb bűnök nem szerepelnek itt. Hát akkor miről van szó? És voltak éppen ezek a főbűnök, még arra is rájövünk, hogy önmagukban lehet, hogy nem is bűn. Még például a harag. Hát Jézusban is volt harag. Tehát önmagában az, hogy valaki haragot érez, hát az egy indulat, az egy spontán dolog. Tehát bűnt csak tudva és akarva lehet elkövetni. Tehát a bűn az ott kezdődik, amikor ezzel a haragunkkal valamit kezdünk, ennek valahogy utat engedünk, és ott már nyilván nagyon sok hibát elkövethetünk. De önmagában az, hogy valami kiváltja a haragunkat, arról nem tehetünk. Tehát, hogy ott még nincs bűn, majd utána lesz. Tehát, hogy ez a harag, ez kiváló példa arra, hogy rávilágítson arra, hogy mi is a fő bűn, és nem ezek a fő-fő bűnök, tehát nem a legnagyobb bűnök, hanem abban az értelemben használja őket a katolikus egyházi szóhasználat, mint ahogy bizonyos település nevekben szerepel ez a fő szócska, például ugye Zala megyében van Szalafő, vagy Erdélyben Kőrösfő, Marosfő, és ezek a települések mind arról kapták a nevüket, hogy a határukban ered egy folyó. Szalafő környékén a Zala folyó, Körösfő meg Marosfő környékén, hát a Kőrös meg a Maros folyó. És ugye az már más kérdés, hogy amikor ez majd beletorkolik egy nagyobb folyóba, azt meg ugye Erdélyben rendszeresen Tőnek nevezik. Nyárád, Tő, meg még nem tudom, talán más ilyen elnevezésű települések is vannak. Tehát, hogy a forrása a bűnöknek. Ebből lesznek a bűnök. Tehát, hogy ha valamiképpen arra gondolunk, hogy mi az, ami az életünket megmérgezi, az emberi kapcsolatainkat hát elrontja, lezülleszti, az életminőségünket károsan befolyásolja. Tehát, hogy itten manapság ugye a köz gondolkodásban nincs bűn. Magánügyek vannak. Ő tudja, nem szólunk bele, hogy vesszük a bátorságot ahhoz. Ő így gondolja, szabadság van, stb. Ugyanakkor persze ez mégsem hozza el az embernek a felhőtlen boldogságát, vagy az emberi kapcsolatoknak a nem tudom én milyen hát harmóniáját. Tehát, hogy valami mégiscsak megmételjezi az ember életét, meg az emberi kapcsolatainkat, meg a tevékenységünket, meg az életérzésünket. Tehát, hogy valamiképpen azt keressük, hogy miből ered ez. És én ezt azért tartom egyébként nagyon fontosnak, mert egyúttal viszont ez tényleg már mint egy lelki gyakorlat a teendőinkre is rávilágít. Tehát, hogy nagyon érdekesek ezek a hét fő bűn, hogy ez három csoportra osztható, még ez a hét is. Amellett, hogy nyilván ezek ilyen gyűjtő fogalmak, amiből majd utána erednek a konkrét bűnök, haragból például. Hát nyilván az erőszakosság, vagy a sértettség, a mosolyszünet, esetleg a kifejezett bosszúállás, stb. De még ezeket is csoportosítjuk. Egyébként azért is jó ez, mert nem valami önkényes felosztás ez, hanem visszamegy egészen a Szentírásnak a idejéig, tehát szentírási gyökerekkel rendelkezik. Szent János apostol levelében olvassuk azt, hogy ő úgy csoportosítja a bűnöket, hogy van a test kívánsága, abból is erednek bűnök. A hét fő bűn közül ugye ezek a torkosság, bujaság, jóra való restség. Ugye a szavak azok talán egy kicsit ilyen régiesek, tehát mondjuk a jóra való restség alatt érthetjük egész egyszerűen a lustaságot. Na most vannak a szellemibb természetű bűnök, harag, irigység és fösvénység. Ugye amikor hetet fel kell sorolni, akkor egy mindig kimarad. Tehát harag, irítség, fösvénység. Itt ugye az a nagyon fontos dolog, hogy már a csoportosítás rámutat arra, hogy hogyan kezelhetjük ezeket. Tehát például az, aki egész egyszerűen, akinek a bűnei, hogy így mondjam, azok a testéhez kötődnek, hát ott igen, valami testi önfegyelemre lesz szükség. Lehet, hogy ez az ember nagyon jó lelkű, szívesen adakozik a szegényeknek, vallásos, imádkozik, és éppen ezért, hogyha ezt javasolja neki akár egy gyóntató, vagy ez jutna eszébe, hogy hát ő majd valamilyen ilyen módon tesz valamit a bűnei vagy a rossz szokásai ellen, hát akkor utána azt vesz észre, hogy nem jut sehova, nem jut egyről a kettőre. És hát azért most nem kifejezetten ilyen egyházias bűn fogalomra kell gondolni, mert például azért szinte népbetegség jellegű dolog, hát a pornográfiának a fogyasztása, amiről azért bajos lenne azt állítani, hogy ez házasságokat, párkapcsolatokat nem tud megzavarni. Tehát, hogy itt nem valami olyasmi dologról van szó, hogy hát a Jóisten az majd megharagszik ránk, vagy ilyesmi, hanem hát amivel a mi saját konkrét életünket züllesztjük le, és ezeknek az egyik csoportja, ez igenis a testünkhöz kötődik, és akkor már azt is látjuk nagyjából, hogy mit kell ez ellen tenni. Hát a lustaság, hát az is nagyon sokakra jellemző, vagy sokunkra jellemző, tehát ott mi? Hát a napirend, az időbeosztás, a határidő, az önmagunknak a számon kérése, az, hogy hozzákezdek a feladataimhoz reggel, és hogy akkor lazítok igazán, amikor azokat elvégeztem. Tehát, hogy ha nem ezt csinálom, akkor nem fogok sehol se jutni. Most nyilván például az az ember, aki nem tudom, fösvény, irigy, haragtartó, lobbanékony, stb. Na most lehet, hogy ő egyébként viszonylag könnyedén vállalna testi önmegtagadást, semmiben nem kerül neki hústól, vagy a nem tudom, ettől-attól való önmegtartóztatás. Mondjuk, hogyha egy fösvény emberről van szó, még lehet, hogy kifejezetten örül is neki, hogy kevesebb pénzt kell kiadni a boltba. Tehát mondhatjuk neki azt, hogy te hát vedd komolyan a pénteki böjtöt, csak ő nem fog ettől előre jutni semmivel. Tehát neki lehet, hogy azt kell gyakorolnia, hogy adjon egy százast a koldusnak az utcasarkon. Hogy próbálja meg megérezni azt, hogy nem fáj. Vagy ha örömet okozok valakinek, az lehet, hogy jó. Az irigy ember, hát tanulja meg azt, hogy ő is el tud érni bizonyos dolgokat, és nem kell mindig az iránt, hogy azért szomorkodnia, mert a szomszéd rétje a zöldebb. Na most, tehát hogyha nem az ellen küzdünk, vagy nem azt próbáljuk célirányosan kezelni, ami utána hát megkeseríti az életünket, tehát irigység, hát nem jó irigynek lenni. Hát ugye ilyen népies szólás mutatja azt, hogy a sárga irigység, tehát hogy azért tudja az az embert gyötörni. És nem attól, nem azért, mert vallásos, hanem ez megkeseríti az ember életét. Hát a harag, a kezeletlen harag, hát hány emberi kapcsolatot tesz tönkre. És hát ugye a harmadik csoportja ennek a hétfőbűnnek az a kevésség. Az, ami egy egyenlemű halmaz. A hiúság, ugye szinonimákat lehet mondani rá, hát hihetetlenül elterjedt. És hát megint mi van a mélyén? Hát pont nem a saját kiválóságomnak a tudata. Hát az, aki igazán kiváló tudott lenni, azok általában nagyon szerény emberek voltak. Pont az van a mélyén, hogy nem vagyok benne biztos, hogy valamit is érek. Az a félelmem, az a rettegésem, hogy hát egyszer csak kiderül, hogy tulajdonképpen mennyire elégtelen, alkalmatlan, ilyen-olyan ember vagyok. És éppen ezért gondosan próbálom ellenőrizni, hogy ki mit gondol rólam. Hihetetlen fárasztó. És hát nagyon meg tud terhelni egy közösséget, amikor valaki családot, vagy mindenkit állásfoglalásra kényszerítek, hogy te velem vagy, elismersz engem, szeretsz engem. Na most, hát ennek az embernek pedig arra kéne rádöbbenni, hogy miben áll az ő igaz értéke. Tehát, hogy valójában azt gondolom, hogy icipicit túllépünk azon, hogy most bűn, meg főbűn, meg jaj, akkor voltak éppen egy kis gondolkozással oda jutunk, hogy ez valóban hihetetlen felszabadító, ha ezzel úgy foglalkozunk, hogy az bennünket előre vigyen. Tulajdonképpen ez a lényeg.
Mi az, ami segíthet nekünk abban, hogy felismerjük azt, hogy melyik az a terület, amivel igazából foglalkoznunk kéne?
Most ugye az egyház gyakorlatában, javaslataiban benne van az esti lelkiismeret vizsgálat, amire egyébként nem kell valami nagyon hosszadalmas, ilyen vájkálós, nem tudom mire gondolni, egy perc. Gondoljuk végig azt, hogy mikor éreztük a nap folyamán azt, hogy ezt az elszúrtam, ez nem volt szép. Ezzel megbántottam valakit. Én is meglepődtem, hogy mondtam valamit, és hát olyan furcsán néztek rám az emberek. Tehát fel tudjuk azt, tehát valamilyen rendszeresen rátekintéssel fel tudjuk mérni, hogy hát mi az, ami gyakran előfordul. Hát hogyha ebbe a három kategóriába, hogy a testünk, vagy inkább ez a szellemibb dolgok, vagy az önteltségem. Hát ki, ha én nem. Hát, nagyon világossá válik szerintem egy hét gyakorlás után. Tehát, hogyha valaki egy héten keresztül este tart egy perces lelkiismeret vizsgálatot, egy hét után nagyjából tudni fogja, hogy a három közül mi az, ami rá leginkább jellemző. Nyilván valamilyen szinten mindegyik. De azért mégis valószínűsíthetjük azt, hogy hát nekem azért ezen a területen kellene söprögetnem itten a házam előtt.
Ja, azt beszéltük az előbb, hogy egy íve lesz a nagyböjti műsoroknak. Innen indulunk a bűnöktől. Mi a következő lépcső?
Hát ugye ezek mindegyik olyan, hogy egy kicsit mint csebben a tenger, benne van az egész, tehát már azért ebben már benne volt egy kicsit a javulás, meg a felszabadulás is. Na most nyilván persze innen megyünk tovább, és akkor a következő az, hogy hát igen, mit tegyünk azzal, hogyha felismertük azt, hogy nekünk mi a hibáinknak a forrása, mi az, amin én szeretnék változtatni. És hát nyilván önmagában ez a felismerés sem kevés. Mert ebből következhet az esetleg, hogy valaki hát akkor maga elkezd ezen dolgozni. És reméljük, hogy ez alapján azt tapasztalja, hogy ő maga egy kicsit előrébb tud jutni. Nyilván hát nekünk hívő embereknek azért hát fontos dolog az, hogy hát az Úristennek is a segítségét kérjük ehhez. Fölismeréshez is, meg a cselekvéshez. Tehát, hogy a gyónásban hát valamiképpen Istennek a segítségét kérjük azért, hogy mi meg tudjuk tenni a magunk erőfeszítését, javulását, előrelépést tudjunk elérni. Illetve hát valamiképpen akkor ennek kapcsán, tehát hogy mi mit várhatunk Istentől? Hogyan segíti ő a mi jóra törekvésünket? Ez kicsit ez a következő címszóval, egy szóval azt mondom, hogy a gyónás. Tehát, hogy valamiképpen ezt azért, hogy mit is értünk ez alatt. Azt gondolom, hogy ma ez nagyon aktuális téma, mert a gyónás az hihetetlen mértékben visszaszorul, párhuzamosan mondjuk a bizonyos segítő foglalkozások rendelői azok megtelnek, mindenki ilyen-olyan módon persze próbál segítséget kérni. Sokszor úgy tűnhet, mintha a gyónás az egy-egyben ilyen kompatibil, hogy felcserélhető lenne mondjuk a pszichológiával, pedig nem. Nyilván nem teljesen idegen a kettő egymástól, van némi átfedés a kettő között, de hát mi elsősorban hát Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy a saját erőfeszítéseink azok eredményre is vezessenek. És a másik pedig az, Hát vajon mit jelent az, hogy valamit elkövettünk a múltban, és hát sokszor persze félünk akár attól, hogy mi lesz, hogyha ennek egyszer a következményei azok beérnek, és utolérnek minket. Tehát, hogy a gyónás az messze több annál, mint hogy valamilyen módon megpróbáljuk azt elérni, vagy kiügyeskedni, hogy Isten ne haragudjon ránk. Hát nem tudjuk, hogy Isten haragszik-e ránk. Hát lehet, hogy nem. Nem biztos, hogy összeráncolja a homlokát. Tehát nagyon ember szabásúnak képzelnénk el az Istent, hogyha ugyanazokat az indulatokat vagy az érzéseket tulajdonítanánk neki, mint amit mondjuk egy szülő vagy egy pedagógus érez, amikor a gyerek rosszalkodik. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy, és ez is hozzátartozik ez az egész nagy böjt, meg főleg ugye nagy hét témához, hogy hát Isten az, aki kezünkre adta önmagát, engedte, hogy keresztre feszítsék az emberek, tehát, és utána azt mondja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és ezt nem valami isteni bosszúállás követi a Krisztusnak a kereszthalálát, akkor lehet, hogy ez pont azt üzeni, hogy Istentől nem kell félni. Vagy nem Istentől kell félni. A bűneink következményeitől attól félhetünk. De nem azért, mert a Jóisten majd megharagszik ránk, aztán odasóz, hanem mert a bűneink magukban hordják a következményüket. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy Jézus hát nem mond valami ügyeskedést, hogy mit kezdjünk a bűneink, hogyan szabaduljunk meg a bűneink következményeitől. Azt mondja, hogy ne kövesd el. Tehát, hogy ez a problémája a bűnnek, hogy nem nagyon van utólagos kozmetikázás. Ezért félünk a következményeitől. És ez akár szorongat is bennünket. Nincs gyónás, alig van, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, de szorongás van. Talán több, mint mondjuk a háborúk, meg a gyermekhalandóság, meg nem tudom minek az idejében. Tehát nagyon érdekes ez, hogy mi abban reméljük az Úristen mindenhatóságát, hogy ő az egyedüli, aki meg tud szabadítani a minket, vagy a többi embert a bűneink következményeitől. Tehát Isten mindenhatóságát én sokkal inkább ebben érzem, nem abban, hogy minden aszerint történne, amit Isten akar, mert nem. Viszont az, hogy ez, amit Szent Pál mond, hogy az Isten az őt szeretőknek mindent a javukra tud fordítani. Hogy Isten egyenesen tud írni a görbe vonalakon is, meg ilyen mondások van, ez nem szentírási mondat, ez az utóbbi. Tehát valahogy ez van benne, hogy az isteni mindenhatóság az pont ebben ragadható meg, hogy őtőle várjuk azt, hogy ezektől a következményektől megszabadítson. Na, tehát, hogy valamiképpen ezt a gyónás témát szeretnénk ennek következtében így körüljárni.
És a húsvéthoz közeledvén pedig a megszabadulás, illetve a feltámadás lesznek a témáink. Most felmerülhet akár a kérdés, hogy hát a húsvét, hát ez maga a feltámadásnak az ünnepe, ez tulajdonképpen evidens. Miért kell mégis ezzel külön is foglalkozni?
Hát tudunk ennek örülni? Az a nagy kérdés. Tehát, hogy ha megnézzük a kereszténységet, hát ugye abban az állapotban van, ha most az evangéliumhoz akarok visszanyúlni, hogy velük van a vőlegény. Hát ha azt hiszük, hogy Jézus feltámadt, akkor velünk van a vőlegény. Valamiképpen annak az örömnek kellene érződnie, ami egy lakodalmas násznépnek az öröme. Na most nézzünk már magunkra. Ez jellemző ránk? Tehát nézzük meg, ha egy keresztény ember a maga hétköznapi életét megnézi, akkor ez az öröm van benne? Nem biztos, hogy tudunk örülni a feltámadásnak. És lehet, hogy azért nem, mert valahol ezt a belső megtisztulást, belső felszabadulást nem annyira éljük át, ami alatt nem feltétlenül csak egy ilyen nagy kő esett le a szívemről típusú élményt értek, hanem valamiképpen ezt az embernek az útját a bűnből a megtisztulás felé. Tehát, hogy ez személyesen azért ez hozzájárul a húsvétnek az öröméhez. Tehát, hogy erről is kell beszélni, a személyes felszabadulásról, arról, amit hát Jézus mond annak a házasságtörő asszonynak, hogy én sem ítélek el. És hát, hogy valahogy magáról persze a feltámadásnak a hitéről is nagyon úgy érezzük, hogy kell beszélni. Tehát valahogy ez is egy kicsit kikopik a mai emberből sok esetben. Lehet, hogy jár templomba, lehet, hogy keresztény, de igazából a gondolkodásában ott van-e az, hogy ő várja-e a föltámadást, akkor praktikusan, tehát ugye most itt a vírus helyzetben vannak ilyen szóösszetételek, hogy vannak vírustagadó emberek, vannak oltástagadó emberek, de gyakorlatilag vannak feltámadástagadó keresztények. Lehet, hogy nem tagadja szó szerint, de egyébként nem is hiszi, vagy nem foglalkozik vele, nem tartja fontosnak. Tehát valahogy annyira ezt az életet akarjuk megélni, kiélvezni. Minden erről szól egyébként körülöttünk. Erre tanít bennünket, hogy kicsit úgy érzem, persze hát én nem tudok, nincsenek erre statisztikai adatok, vagy nehéz, inkább ilyen érzés, hogy mi van az emberekben. Én egy kicsit úgy érzem, hogy az van bennük, hogy nem olyan fontos ez a feltámadás téma. Hát ha van élet a halálunk után, hát az jó, az olyan, mint egy koncert után még a ráadás. Hát persze, meghallgatjuk azt is. De hogy kicsit ilyen evilágias a kereszténység, ilyen praktikus, hogy ezt az életet oldjuk meg jól. Itt legyünk egészségesek, ki tudjuk élvezni minél hosszabban ezt az életet, és hát jusson ebből minden, hogy nagy kanállal tudjuk belőle fogyasztani. És hát tulajdonképpen nekünk ennyi elég. Hát a Jóisten ennyit megad nekünk, hogy ezt segíti, hát ma azért is hálásak vagyunk. Azért az érdekes dolog, hogy ehhez képest a Szentírás, az Új Szövetség, hát mintha valami egészen másokat mondana. Hát olyanokat olvasok benne, hogy Szent Pál azt mondja, hogy hát Krisztus nem támad föl, semmit sem ér a hitetek. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Most csak két mondat Szent Páltól. Tehát akkor miről szól a hitünk? Vagy mit jelent a hiszek egyben az, amit elmondunk, hogy hiszek a test föltámadásában? Tényleg? Tehát, hogy egyáltalán legyünk egy kicsit tisztában azzal, hogy mi az egyház hite? Mi ennek a tartalma? Mi az ígérete az üdvösségnek? Jó lesz-e ott? Mi az, amit arról tudhatunk, és mi az, amit nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez bőven megér egy nagy böjtöt vagy húsvétot majd. Tehát mi egyeztethető ezzel össze? De nagyon sok emberben az az érzésem, hogy ez összekeveredik mindenfajta hát hiedelemmel, amit ő gondolhat úgy, ha nagyon úgy akar, de egyébként nem ez az egyháznak a tanítás, nem ez a keresztény hit. Összeegyeztethető-e a lélekvándorlással, vagy ezt, hogy ezt a testföltámadását hagyjuk már, hát majd valahogy a lelkünk tovább él. De nagyon sok platonista, vagy éppen távol-keleti vallások, filozófiák elképzelései keverednek a mindennapi ember, a hétköznapi ember gondolatvilágában. Hát legalább egy kicsit világítsuk meg, hogy mi erről az evangéliumnak, meg az egyháznak a tanítása.
Mahali Krisztina beszélgetése hangzott el Lukovics Milán ferences szerzetessel a lelki gyakorlat céljáról. Köszönjük a figyelmet!
Hírek.
Idén is meghirdetik a határokon átívelő versmondó versenyt.